Színház.
Movie Life címmel látható zenés romkom Fantázia az Orlai produkció gondozásában a Hadszín Teátrumban. Népszerű romantikus filmjelenetek momentumai sodorják útjukon főhőseinket, éber álmodozás a mozivásznon, álomszerű valóság a színpadon, rengeteg humor és a filmtörténet legromantikusabb dallamai csendülnek fel. Az előadásról Klemm Viktor rendezővel beszélgetett Somodi Evelin.
Kezdjük azzal, hogy ugye az előadásnak már volt egy ősbemutatója 2021-ben, és most az idei évben ezt az Orlai produkciónak köszönhetően újra hangoltátok, és látható a Hadszínben az előadás. Az eredetiekhez képest volt-e változtatás a műben, vagy igazából most zajlik úgymond a tényleges bemutató?
Azért nagyon lényegre tapintó az első kérdésed, mert az előadásnak formáján belül, amit keresünk tartalmilag a Lórival, pontosan az a lényege, hogy folyamatosan jelen idejűvé avatni a színházat, és állandóan változásra és ugrásra késznek lenni. Ez lényegileg annyit jelent, hogy egy olyan műfajú előadást játszunk, keresünk, folyamatosan újra próbálunk, és újra nekifutunk a Lórival, ami minden este más, nem csak úgy, ahogy színházban szokták mondani, hogy hát persze minden este más, hanem itt tényleg tapíthatóan, olvashatóan, talán radikálisan más és szép válik minden este. Mert úgy raktuk össze ezt a sketch-szerű revű előadást Lórival, hogy elhelyeztünk benne igazából olyan magunk által bekapcsolható improvizációs pontokat, amik nincsenek konkrétan. Van egy-két pont, ami konkrétan el van helyezve, de nem mindegyik, és igazából az a játékszabály, hogy bármikor kiválthatunk abból a játékrendszerből, ami lényegileg egy ilyen három hagymarétek szerűen áll össze, legbelül van két teljesen privát színész, Trokán Dóra és Klemm Viktor, akik azt játsszák, hogy ők két mozi alkalmazott és mozifilmrajongók, akik pedig azt játsszák, hogy ők keresztül mennek a filmtörténet legnagyobb jelenetén és legnagyobb pillanatain, és ez a három dimenzió, Trokán Dóra és Klemm Viktor, illetve a két mozi alkalmazott, és azon túl ezek a klasszikus filmszerepek, oda-vissza váltakoznak, és ez ad egy olyan improvizációs játék lehetőséget, ami miatt mi folyamatosan újra tervezzük pillanatban is, ami éppen aznap este történik. Ha ez egy cukorka, zacskó, ropogtató néző, akkor vele is föl lehet venni a kapcsolatot, és ki lehet alakítani egy improvizációs játékot. Miért ne? Hiszen egy ajánlatot hozott a néző, elkezdett az örömmel a nézőtéren. Ez használható, jelen idejük vagyunk, és nem azt játszunk, amit általában a színházak játszanak, hogy olyan, mintha ott se lenne, és csak a nézők hallják, de a színészek fönn nem. Ez teljesen szabad és folyamatosan változik.
Igen, ahogy említetted is, én is ezt akartam következőnek behozni, hogy itt bizony azért a nézők figyelmét az is fenntartja igencsak, hogy van egy folyamatos bevonódásra is lehetőségük. Ez is egy kicsit színesíti, azt gondolom, az előadást, és így, hogy ketten vagytok, így még inkább tényleg mindenki figyelmét rátok szegezi, illetve arra, hogy éppen mi történik, mi lesz a következő lépés. Valójában ez egyfajta irónia akar lenni a korábban ismert romantikus történetekkel kapcsolatban? Egy kicsit így reflektáltok ezekre a sztorikra?
Azt hiszem, hogy inkább tisztelettel szeretnénk felidézni és adózni ezeknek az általunk nagyon kedvelt filmes pillanatoknak. Semmiképpen sem iróniát domborítanánk ebben a dologban, de mivel nagyon-nagyon fontos része az életünknek a humor, és a színház még csak egy alapvető mozgató rúgója, ezért kénytelen, kelletlen bizonyos túlromantizált, vagy bizonyos túldrámai pillanatokat mi a színházban a magunk idézőjeles formai vagy humor nyelvén bizonyos pontokon iróniává avatunk. Talán a játékosság szó, amit ki tudnék emelni. Pendepos világban, ami most annyira népszerűvé válik. És mi ezt beemeljük a játékba.
Meg aztán az említett stand-up tárgyát úgymond ti is magatok is képezitek. Nekem ez kifejezetten tetszett, hogy még ez is színesíti az előadás humorát, és hogy tényleg így nagyon erős kritikával reflektáltok saját magatokra. És amit még nem említettünk részleteiben, az az, hogy filmbetétek is vannak az előadásban. Feltételezem, ezt akkor még 21-ben készítettétek. Ennek a készítéséről, illetve a felhasználási logikájáról egy kicsit tudnál mesélni, hogy aki még nem látta az előadást, hogy képzeljen el.
Galán Géza rendezte azokat a videókat, amelyek folyamatosan a háttérben gazdagítják a vizualitását az előadásnak. És ugye az ötlet nagyjából az volt, hogy miközben mondjuk teszem azt a kaliforniai álom La La Land című filmből zajlik egy megelevenített jelenet a színpadon elől, és Emma Stone-ként memória. És Ryan Goslingként jó magam. Felidézzük azt a jelenetet, amikor ők megismerkednek és egymásba szeretnek. Akkor közben a háttérben, mivel az eredeti filmben ez egy hosszan együtt sétálós akcióban történik, a színházban nincs több száz méter a színpadon, hogy ezt megelevenítsük, viszont a vizualitást tud segíteni a vásznon. Ezért a háttérben a Dunaparton egy kamera kísér minket, és az látható a vásznon, miközben elől a jelenet zajlik, hogy a háttérben háttal Trokándor és jó magam, mínusz 10 fokban a téli Dunaparton sétálunk és beszélgetünk, de az csak hang nélkül, asszociatíve, kiegészíti kékes színnel, kékes-fehéres téli színnel azt a jelenetet, ami elől egyébként zajlik diskurzus és dal szintjén.
Kiállítás. Megnyílt a Műcsarnok centenáriumi Reigl Judit kiállítása. Élni sötétben is lehet, alkotni csak világosságban, hangsúlyozta a Reigl Judit 100, Reigl Judit és a második Párizsi iskola címmel a világhírű magyar-francia képzőművész születésének centenáriumára a Műcsarnokban megrendezett kiállítás megnyitóján Novák Katalin köztársasági elnök. Beszédében az államfő kiemelte, a kiállítás látogatói egy olyan korszakos női alkotó előtt hajthatnak fejet, aki a szabadságot mindennél többre tartotta. Reigl Judit nem állt be a sorba, amikor a tehetségét felismerő kommunista hatalom a saját céljaira kívánta felhasználni, ő ellenállt, idézte fel. A fiatal művész disszidálása után átgyalogolta Európát, hogy visszaszerezze szabadságát, a személyes művészi és szellemi függetlenségét. Novák Katalin emlékeztetett, Reigl Judit választott hazája Franciaország lett, mint oly sok magyarnak, a magyar kultúra követévé vált Párizsban, viselve az emigráns lét kihívásait is. Az államfő elmondása szerint Reigl Judit Magyarországot Franciaországgal, a frankofon kultúrával is összekapcsolja. Festményeiben egyesül és egymásban feloldódik a magyar, a francia és az egyetemes. Összeköti kultúráinkat és együtt magasabb szintre emeli, jegyezte meg. Reigl Judit a női festők jelentős hírnöke volt Franciaországban és Magyarországon is, bár magát nem tartotta női festőnek, csak egy festőnek, aki történetesen nő, mondta Novák Katalin. Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke felidézte, a 20 évvel ezelőtt is éppen a Műcsarnok rendezte az első nagy átfogó kiállítást Reigl Judit munkásságából. Hozzátette azt is, a most megnyílt tárlat egyik leggazdagabb áttekintése a monumentális életműnek. Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója kiemelte, a bemutatott több mint 80 Reigl Judit festmény mellett a második Párizsi iskola olyan kiemelkedő alkotóinak művei szerepelnek a tárlaton, mint Jean Dubuffet, Hans Hartung, Jean-Paul Riopel és Jean Degoté. A Kalmán Maklári Fine Arts galériával együttműködésben megrendezett kiállítás jövő január 28-áig látható a Műcsarnokban.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Ahol kolbászból van a kerítés, a gyulai és a csabai kolbász titka. Kevesebb, mint 20 kilométer, ennyi választja el Békés Csabát és Gyulát egymástól. Mégis úgy gondolunk rájuk, mintha két külön világ lenne, legalábbis egy szempontból biztosan. Van a gyulai, és van a csabai kolbász. Gyulaváros büszkesége a Stébel féle húsüzem ma is eredeti helyén, a Békesugár úton áll, szinte a belvárosban. Az államosítást és a privatizációt is túlélte a gyár, 2013-ban pedig Gyula város vezetése elhatározta, hogy megmenti a híres márkát és a munkatársakat is. Sőt, mi több, a gyulai hentesek hagyományőrző egyesületének köszönhetően mi is bepillanthatunk a gyulai húsipar történetébe. Az egykori vágóhíd egyik épületében működik, ugyanis az a kedves magánmúzeum, melynek fenntartója a szakma legelkötelezettebb képviselői. A szakma és a közös pillanatok szenvedélye szeretete mutatkozik meg a háromszobányi kiállításon, melyet lelkes és felkészült vezetőkkel nézhetünk végig. De lássuk, hogy mitől lesz olyan ízletes a gyulai. Először is, bár ipari körülmények között, de nagy odafigyeléssel készül. A sertés vékony belébe töltött húskeveréket piros paprikával és borssal ízesítik, a kolbász így sosem lesz igazán csípős. A kolbász csak jellegzetes magyar alapanyagokból áll, és eredetvédett termék. Így csak az a kolbász hívható gyulainak, ami Gyula vagy Békés Csaba közigazgatási határán belül készül. Joggal merül fel a kérdés, akkor miben más a csabai? A csabai kolbász alapvetően házi termék, története a régmúltban nyúlik vissza, a környékre pedig vélhetően az ide települő szlovákok hozták el a receptjét. Régen ráadásul olyan nagy becsben tartották a paraszti házaknál, hogy csak az étkezések után kaptak be belőle néhány karikát. Állítólag innen a mondás, az igazi csabai a világ legfinomabb süteménye. Az 1930-as években már országhírű volt a csabai kolbász, amit sokan akartak utánozni, így a helyi ipartestület kezdeményezte a termék védjegy alá emelését. A csabai azóta nem lehet más, mint az, ami. Nagyon paprikás, azaz csípős, ám a borstól teljesen mentes. Csak is hazai alapanyagokból készült kolbász, amit a füstölés után, a vastagságtól függően, néhány hétig vagy akár több hónapig érlelnek. Átmérője pedig változó, aszerint, hogy ki készíti. Kolbásztöltőből szerencsére jócskán akad a környéken. A csabai kolbász ma is kistermelők állítják elő, akár több generáción át hagyományozott receptúra szerint. S hogy ki a legjobb ízű kolbász? Ez is kiderül a több mint 20 éve létező Csabai Kolbász Fesztiválon. A fesztivál keretében dől el, hogy kinek sikerült az adott évben a legjobban a kolbász készítés. Aki a legfinomabb, az lesz egy évig a kolbász király.